Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mennyei Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézusban, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva magasztaljuk énekszóval az Úr Istent, énekelve a 32. számú genfi zsoltárunkat, 32. zsoltárunkat énekeljük első versével, ó, mely boldog az oly ember életébe. Helyünket elfoglalva továbbra is énekkel dicsérjük az Úristen, énekelve a 489. dicséretünket mindegyik versével. 489. dicséret így kezdődik, örök élet reggele. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön attól az Istentől, aki teremtette az eget és földet. Amen. Szeretett testvéreim, helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, amint azt megírva találhatjuk Pál apostolnak az első tesszalonikai levelében, a második fejezet első 12 verse szerint. A megnevezett helyről, tehát Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írt első levelében, a második fejezet első 12 versében így szól hozzánk az élő Isten. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazásért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, soha nem léptünk fel hízelkedő beszéddel, sem leplezett kabzsisággal, Isten a mi tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai, élhettünk volna a tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája a gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk ti nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, minket egyenként intettünk és buzdítottunk mindenkit egyenként, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Isten áldása legyen az ő igéjén, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Gyertek, testvéreim, ezért imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei Úr Jézus Krisztus, mert emlékezhetünk a te eljöveteledre ezen a második adventi vasárnapon is. Arra, hogy hogyan közelítettél el hozzánk a te evangéliumod ősi proféciái szerint. Hogyan érkeztél meg közénk, emberek közé, akik nem tudtuk értékelni és meglátni a te testi lételed és önmagad megüresítésének mélységét, ajándékát és szeretetét. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, add meg, hogy ne csak külsőleges legyen a mi várakozásunk, hanem tudjuk átérezni azt, amit az igédben is mondtál az imént. Evangéliumoddal önmagadat adtad nekünk, kész voltál a te lelkedet adni nekünk, amit tőlünk is elvársz szolgáidtól. Kérünk, hogy jelenjél meg közöttünk ezen az igehirdetési, téged dicsőítő alkalmon. Legyél itt velünk, mert sokféleképpen érkeztünk közéd. Van, aki a szívében elesett, és várja veled a találkozást. Van, aki közönnyel jött be a te házadba, mert megszokta. De vannak olyanok is, akik az örömüket akarják veled megosztani, és azért neked hálát adni. Úr Jézus Krisztus, kérünk, tegyél bennünket egyé, mert látod, hogy ez a lelkület egyszerre is jelen van bennünk. Legyél itt velünk, hogy valóságosan tudjunk veled szent lelked által a te igéden keresztül találkozni, hogy abból gyógyulás, megújulás és téged való hordozás és a világnak megmutatni akarás szülessék. Hallgass meg bennünket, nem magunk miatt, hanem azért, mert te előbb szerettél minket. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 445. számú dicséretünk első versét. az ének eléneklése alatt a közöttünk lévő gyermekek kifáradnak a számukra elkészített istentiszteleti helyekre. 445. számú dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Szólj hozzám, Istenem! Szeretett testvéreim az Úr Jézusban, Istennek azt a szent ígéjét, melynek alapján az ő lelkének segítségét kérve és azt várva az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva találhatjuk a már felolvasott igeszakaszban, azaz az első tesszalonikai levél második fejezetében a 8. vers szerint. Isten írott ígéjét és annak hirdetett formáját helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Tehát mai istentiszteletünk alapigéjét, az első tesszalonikai levél második fejezetéből olvasom, a 8. vers szerint, a megnevezett helyről így szól hozzánk az Úr. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk benneteket. Még egyszer olvasom. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk benneteket. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban! Abban mindannyian egyetértünk hívő tapasztalatunkra is tekintve, hogy az evangéliumot sokféleképpen meg lehet osztani a másikkal, sokféleképpen lehet testvérileg viszonyulni azokhoz, akik ugyanabban a gyülekezetben, egyház községben járnak, amelyben mi is. Lehet úgy is, hogy csak úgy felületesen érintkezünk velük, úgyhogy csak úgy megkérdezzük, hogy éppen hogy vagy, de a válasz már annyira nem érint meg bennünket. Lehet úgy is elmondani egy embernek az evangéliumot, hogy az csak egy száraz ismeretközlés, de igazából nem vagyunk ott mögötte, észhívőként van, aki így mondta, mondjuk el az örömhírt. És lehet úgy is, hogy oda ajándékozzuk az örömhírrel, Isten üzenetével együtt a lelkünket is. Pontosan és éppen úgy, ahogyan Pál apostol és a munkatársai tették a tesszalonikai gyülekezetben, de nem csak ott, hanem máshol is. Isten őszintességre hív bennünket, őszintességünk megvizsgálására ezen a vasárnapon, amikor ugye Jézus közelettét, jelképes és valóságos közelettét ünnepeljük, az ő második eljövetelét az advent egyházi ünnepében őszintességre kér bennünket, hogyan vagyunk az övéi, hogyan munkálkodunk az ő dolgában, lelkünket oda szánva, oda ajándékozva, vagy pedig csak úgy, és értjük, mire gondolok. Pál apostol Jézus Krisztustól tanulta meg azt, hogy mit jelent önmagunkat odaadni a másiknak. Ha megtekintjük ennek a tesszalonikai gyülekezetnek a létrejöttét, annak körülményeit, előzményeit Dióhéjban, akkor azt hiszem, hogy hitelesen és pontosan érthetjük, hogy miért is mondta ezt Pál, hogy készek voltunk odaadni az örömhírrel együtt, az Isten evangéliumával együtt, a saját lelkünket is. Ez a gyülekezet ugye az ő és munkatársa ige hirdetése nyomán jött létre. Néhány istenfélő görög és zsidó hitt az Isten üdvözítő tervének. Egy közösségbe verbuálódtak, létrejött egy új szövetségi gyülekezet, ahol hittel, igét tanulmányozva, imádkozva, kenyért megtörve jöttek össze időről időre. Szilvánusszal, Pál munkatársával egy idő után börtönbe került, meg is korbácsolták őket Filippibe, de ez nem akadályozhatta meg őket, hogy miután kiszabadulnak, velük újra felvegyék a kapcsolatot. Ez a gyülekezet nagyon sok mindent adott az apostoloknak, de nem csak jót, hanem rosszat is. Mert mint ahogy minden közösségben, Isten gyülekezetében előfordult a sömörgőzés, itt is történt egymás. Megvádolták az apostolokat azzal, hogy élősködnek ezen a gyülekezeten. Élősködnek, és nem mindig az Isten bölcsességét osztják meg velük, hanem olykor a saját emberi akaratuk, gondolatmenetük is belekeveredik a gyülekezet építő munkájukba. El is mentek onnan, és kapták az üzenetet, hogy nem venné jó néven ez a gyülekezet, hogyha visszatérnének oda. Ezért Pál egy év múlva elküldte Timóteust, ugyan derítse ki, még mindig él ez a közösség, vagy már elhagyta a hitet, és csak nevében keresztjén. De csoda történt, mert Isten kegyelme nagyobb volt, megtartotta ezt a gyülekezetet, és Timóteus nagyon szép híreket hozott vissza Tesszalonikáról. Minden bizonnyal akkor születhetett meg ez a levél is Isten szent lelke által, amiből az imént olvastam föl. De érdekes megvizsgálnunk, hogy Pál apostol vajon miért tudott ilyen higgadt, türelmében, megbocsátásában egyre megújuló lenni ezzel a gyülekezettel szemben. Nem zúgolódott magában, és nem fújt, hogy ej, hát milyen gyülekezet ez, aki bennünket kivetett, nem nyalogatta a sebeit, nem azt csókolgatta és vette elő nap, mint nap, hogy ő ott több bántalmat adott, mint amennyi szolgálatot beleinvestált, csúnyán mondva, ebbe a közösségbe, hanem őszinte örömmel, mint Isten hű katonája tudott örülni annak, hogyha bár őt valamikor megbántották, megalázták, mégis kigyógyult ebből a gyülekezet, sőt, megerősödött, és minden bizonnyal ilyet többet nem követ el. Nem élősködött ezen a gyülekezeten. Tudjuk azt is, hogy sátorkészítő vagy sátorcsináló volt károliasan, ami nem egy egyszerű munka volt abban az időben. Ugye a bőrt cselzeni kellett, a kemény fából készült vázat ki kellett faragni, kihegyezni, hajnalba kellett kelni, és neki így is volt és maradt energiája arra, hogy idézőjelben a szellemiekkel foglalkozzon, és hogy nehogy terhére legyen ennek a gyülekezetnek, hirdesse nekik az evangéliumot, készüljön a tanításokra, megkeresse az embereket, utánuk menjen, és mint igazi pásztor táplálja őket a Jézustól tanult, egy bárány után menő felelősséggel. Pál apostol emberi mércével mérve ezek után joggal verhette volna le a sarat, és a port az ő lábbelejéről, az ő saruiról, de nem így tette, hanem őszinte és leplezetlen örömmel kész volt újra és újra lelkét odaajándékozva, önmagát háttérbe szorítva, megtagadva odaajándékozni magát ennek a gyülekezetnek, Isten választottainak, a szenteknek, és nem csak nekik, hanem ahogy másutt val, több helyen, egyébütt, azoknak is, akik még Isten ellenségei. Megvallotta, hogy az evangélium prédikálása önmagában, értsük jól, még nem elég, hanem a lelkünket is oda kell ajándékozni a gyülekezetnek, és azoknak, akik az ige hirdetésünk tárgyai. Isten már megtanította neki korábban, az ő tanító iskolájában, hogy másutt nem lehet az ő eszköze és munkatársa a gyülekezetek plantálásában és létrehozásában. Pál apostol kicsi volt, mert önmagát tette az utolsó helyre, és így volt hatalmas eszköze és választott edénye az Úr Jézus Krisztusnak, Krisztusban. Jézus ugyanígy tett. Tőle tanulta Pál, mint ahogy mondtuk is. Mert Jézus nem csak hirdette az Úr kedves esztendejét, a bűnök elengedésének az idejét, Isten kegyelmének a megmutatkozását, hanem oda is adta áldozatul önmagát azokért, akikkel beszélt, és akikről tudta, hogy hinni fognak. Őt lelkéből érdekelte az, amit a másik mond neki. Időt, energiát szentelt arra, hogy lehajoljon azokhoz is, akik nem népszerűek a társadalom, és nem népszerűek a tanítványok körében. Odaadta magát, önmagát megalázva, megüresítve, vállalta a közösséget a nyomorultakkal, sőt, még ezt a hatalmas nagy méltóságjelzőt is kiérdemelte a bűnösök barátja. Nem volt személyválogató, igaz mércével mért. Testvéreim, pszichológiai felmérések szerint mi a másodperc tört részében képesek vagyunk előítéletet hozni a másik emberrel kapcsolatban. Nem kell, hogy megszólaljon a másik, nem kell, hogy ránk tekintsen, illetve valamit grimaszt mutasson nekünk az arcmimikájával. Mi már azonnal a tudattalamban oda tesszük arra a polcra, ahová ami hamis mércék szerint sokszor való, és ez, mondjuk ki vagy hallgassuk el, de a későbbiekben sokszor megmutatkozik abban is, hogy milyen módon, milyen mélyen önmagunkat mennyire odaajándékozva akarjuk és kívánjuk őt megnyerni az Úr Jézus Krisztusnak. Jézus nem ilyen volt. Ő valami mérhetetlenül és érthetetlenül mély elfogadással, Isten szeretetének és igazságának az igaz mértékével ítélte meg az emberben lakó bűnt, amikor itt járt testileg, és a lelkét közölte a vele beszélgetőkkel. Nem vált fásultá, nem vált megfáradottá, amikor annyi elutasítással, megvetéssel találkozott, mert kapcsolatban volt az ő mennyei atyával, Istennel az ő atyával, és tudta azt, hogy mi a feladata, az ő szeretete soha nem fogyott ki. Szent lelkét közli velünk ma is. Szeretett és szeret bennünket. Ha azon múlna a mi üdvösségünk, és a mi Jézussal való közösségünk, hogy mi mennyire sokszor megyünk vissza hozzá, és mennyire sokszor találjuk meg őt, amikor eltávolodunk, már bizony mindannyian nagyon nagy bajban volnánk. Nem ezen múlik a mi kegyességünk, hanem Istennek az igényén és az ő megtartó kegyelmén. Jézus ezt tette és ezt várja tőlünk is. Nem mondjunk le azokról, akiket ránk bízott. Nem biztos, hogy engedi láttatni az eredményt, a prédikálásunk gyümölcsét annak az embernek, annak a közösségnek az életén, de arra semmi felhatalmazást nem olvasunk a Bibliában, hogy ez megengedni azt, hogy felhagyjunk az evangélium hirdetésével. Mert testvéreim, az evangélium hirdetését, hogy szükség van-e rá vagy nem, nem az dönti el, hogy az eredményesség mit mutat, hanem Istennek a missziói, küldetési parancsa. Hirdessük mindenkinek. Pál apostol nagyon jól tudta, hogy miről van szó. Ő ugye van, amikor azzal találkozott, hogy majd meghallgatunk még erről máskor is. Máskor tudjuk, hogy Péter prédikálására 3000-en tértek meg, és részesültek a keresztségben. Tudták, hogy ők az isteni kegyelem szószólói, de hogy milyen módon és miként munkálkodik az Atya a szívekben, az ő szuverén kegyelmén és hatáskörén múlik. Nekünk szórni és vetni kell az igét, hogy milyen helyre esik az a mag, azt az Úr dönti el, és ő irányítja. Szeretett testvéreim, hiteles Jézust hordozó és felmutató keresztény élet erre kér bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy őt hordozzuk és mutassuk meg, mert ezt mutatja a mi nevünk is, Krisztust követők, Krisztust hordozók. És ha nem érzik rajtunk Krisztus jó illatát, a lelkünkkel együtt evangéliumot odaajándékozó hozzáállást, akkor nem vagyunk méltók a nevünkre. Eljön az idő, hogy csak azokra a pillanatokra leszünk büszkék, amikor őt megmutattuk és hirdettük a világnak. Lehet, hogy most sok minden másra is büszkék vagyunk, ami hamis mércénk és gonoszságunk miatt, olyan dolgokra is, amit igazából szégyelni kellene az Úr előtt. Ő mutassa meg, hogy mit, hogy kell kirostálnunk, de eljön az idő, amikor csak azok a pillanatok számítanak az Úr előtt, amikor őt szerettük, és ez az a szeretet meghatározta a szavainkat, cselekedeteinket, egész egzisztenciánkat. Jézus önmagát ajándékozta oda, Istent ábrázolta ki, az ő küldőjét mindenek előtt. Volt egyszer egy érdekes beszélgetésem egy hölgyel, ami nem jelent diszkriminációt, hogy a nevét, illetve a nemét megjelöltem, mert lehetett volna férfi is, és biztos olyannal is találkoztam, de amikor készültem, ez jutott eszembe. És ugye kérdezgetett engem, mint lelkészt, hogy az élet nagy dolgaiban mi miért történik, Isten miért engedi, stb. Ott az ugandai, vagy nem tudom milyen benszülöttekkel mi történik, ha nem hallják az evangéliumot, ismerjük mi is, úgy gondolom, ezt a sok klasszikus kérdést, amikor ezzel soroznak bennünket, és ugye megpróbáltam nyilván olyan módon válaszolni, ahogy a igéből tanultam, amilyen bölcsességet ebben és amennyit megmutatott és szívemre helyezett Isten. Aztán feljött a szó a hétköznapi problémákról is, és abban is ilyen tárgyú válaszokat tudtam neki adni. Majd kifakadt és azt mondta, idézek, nem jó az, hogyha az ember nem tudja kívülhelyezni magát a vallás dolgán, mert nincsen élettapasztalata, vagy mert csak ezt a megközelítést ismeri, vagy mert csőlátású. Közel éreztem testvéreim magam Wilhelm Busch lelkészhez, aki egyszer hasonlóan járt. Végigment Essen városán, két férfi állt a járdán, akik megszólították őt. Amint közelebb ért, látta, hogy tényleg ismeri őket, bányászokról van szó, bányászvárosról, és azt mondták, hogy jó napot, lelkész úr, odalépett hozzájuk, valóban ismerem magukat, szeretettel köszöntöm önöket. Erre az egyik férfi odaszólt a társának. Ez Busch lelkész, igazán rendes fiú, nagyon szeretem őt, folytatta a bányász, hogy sajnos viszont van egy bogara. Van egy bogara. Felháborodott Busch lelkész, és azt mondta, micsoda egy bogaram? Miféle bogaram? Ekkor ismételte a bányász, valóban a lelkész úr egészen rendes fiú, csak folyton Jézusról beszél. Felkiáltott a lelkész, ember, örömmel kiáltott. Ez nem bogár, 100 év múlva már maga az örökké valóságban lesz, és akkor csak az fog számítani, hogy milyen volt a viszonya az Úr Jézus Krisztussal. Ismeri az ő kegyelmét és váltságát. Elfogadta már őt. Mondja, ismeri Jézust. Látod, fordult nevetve a társához a bányász, már megint kezdi. Sokszor mi is ilyen bogaras, maradi, és még sorolhatnánk a jelzőket, hogy milyen emberek vagyunk. A munkatársaink, évfolyamtársaink, nyugdíjas társaink, minden réteget szinte felsorolhatnék, úgy gondolom, között, amikor forgolódunk, és Jézust akarjuk felmutatni, megmutatni. Bogaras emberek vagyunk bizony testvéreim, mert az evangéliumot, a lelkünket közölve akarjuk megosztani, megmutatni, Jézus parancsának engedelmeskedve mindenkivel, a gyülekezetben is. A gyülekezetben is. Jézus azt mondta, hogy maradjatok meg én bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért, hogyha a szójátékkal élve megmaradunk bogarasnak, testvéreim, akkor csak örvendjünk és örüljünk az ilyenfajta nem megbélyegzéseknek, hanem elismeréseknek, mert betöltöttük Jézus parancsát, azt, amit kért tőlünk. A világ csak azt látja, ami a világból való, és vak arra, hogy a Szentlélek munkáját, Isten szeretetét felismerje. Sokszor képtelen értékelni Isten logikáját, az ő gondolkodásmódját, és bolondnak tekintik azokat, akik ezen az egyedül üdvözítő úton járnak. És hányszor teszünk mi is úgy, ennek engedve testvéreim, hogy nem az újonnan született emberünket látják meg, hanem az óemberünket, amit meg kellene folytani. Az óemberünket, aki mindig küzd Pál apostol Szentlélek általi leírása szerint, hogy a felszínre jusson, és ne az új teremtettségünk határozza meg a megnyilvánulásainkat, hanem a régi énünk. A régi énünk, amelyik nem ismerte az Urat. Azt mondta Luther, hogy sok baj van ezzel az óemberrel, mert mindig, amikor megfojtja az ember, újra azt veszi észre, hogy megtanul úszni. Ezért nemhogy naponként, hanem óránként bele kell fújtani abba, amiben elpusztulhat. Ez a mi nagy küzdelmünk, és ez a mi nagy harcunk. ne az óemberünket ismerjék, a világban sem, a gyülekezetben sem, hanem az újonnan szült énünket, azt a valóságunkat, ami Jézus parancsa szerint akar élni, és amely egyre inkább hozzá akar hasonulni. A gyakorlati életben tudják azt, hogy keresztények vagyunk. Így ismernek bennünket abban a közösségben, ahova rendelt és helyezett bennünket Isten. Voltak már botránkoztató pillanatok, amiket Isten készített, hitvallási pontok, amikor meg tudtuk őt dicsőíteni, vagy megfutamodással, hallgatással végződött ez az elkészített alkalom. Megmutatkozik-e az, hogy mi kihez tartozunk, vagy ugyanolyan reménytelenséget sugallva viselkedünk másikkal szemben, mondjuk egy halálesetkor, mint akiknek nincs hitük a feltámadásban. Kaphatóak vagyunk-e a másik intrikájára, szidására, ugyanúgy megtartjuk-e a haragunkat, mint az teljesen természetes bizonyos berkeken belül. Jézus mintájára odaajándékozni az evangélium által újonnan szült, megszentelt lelkünket és szolgáló életünket. Ismerek egy Ernst Modersohn nevű írót, aki egy nagyon érdekes történetet osztott meg egyszer a tolla által. Egy olyan asszonyról, hitvalló asszonyról szól, akinek megáldotta Isten ezt a fenti lelkületét. A férje az alkohol megkötözöttje volt és rabja. Nem kell bemutatnom, hogy ez mit jelent sok mai család életében is. Mennyi sok fájdalmat, gyalázatot és szomorúságot, főleg azoknak, akik tűrik ezt. Egy kocsmában ült az ittas ura. Emelkedett volt a hangulat. Az asszony férje ott beszélgetett borgőzösen a kocsma társaival, és egy idő után az asszonyokra terelődött a szó. Mindenki mondta azt, hogy mennyi baja van a feleségével, milyen sok rosszat és fájdalmat kell eltűrni azért, hogy ilyen társat választott. Csak ez a nevezetes férfi, aki ugyanúgy egyébként részeges volt és alkoholista, maradt csöndben, ami feltűnt a többieknek. Megkérdezték egy idő után, hogy miért hallgatsz. Nincs semmi mondani valód? Azt mondta, hogy nincs semmi mondani való, mert tényleg nem tudnék semmi rosszat sem mondani a feleségemre. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Azt mondta, de igen. Magán is meglepődve elkezdte védeni a feleségét, akivel szemben sokáig közönyt érzett. Azt mondta, hogy az én feleségem bármit megtesz, amit kérek tőle. Ha most hazaverődnénk hangos társaságként, bezörgetnék az ajtón, beördítanék, hogy megérkeztünk, asszony, főz azonnal kávét, most hajnali 3-kor, akkor is egy szó nélkül kinyitná, megvendégelne bennünket, és eltűrné. Hát a többiek ezt természetesen nem hitték el, minden fogadás lett belőle, felkerekedtek, elindultak, meg is érkeztek az otthonhoz. Úgy is történt, bedörömböltek az ajtón, mire egy vékony sovány és az élet által megtört kis asszonyka nyitott ajtót, és kedvesen azt mondta, hazajöttél, drágám, ha tudnád, mennyire vártalak már. Azt mondta, egy kicsit csodálkozva, az igazán, főz nekünk kávét, a barátaimnak is. Néhány perc múlva ott gőzölgött a fekete, de akkor már néma csend volt. A hangos társaságból egy megrendült és hallgató közösség lett. Mire az egyik férfi kicsit kiózanodva azt mondta, ne haragudjon, asszonyom, hogy így rátörtünk erre az otthonra, egy fogadásból származik az, hogy mi itt vagyunk. De mondja meg nekünk itt, mindenki előtt, miért tudja elviselni ezt az embert, akit mi magunk ismerünk a legjobban, hogy mennyire alávaló és szeretetre nem méltó ember. Miért ilyen kedves vele, és miért veszi magára ezt az igát már hosszú évtizedek óta? Az asszony csak azt mondta, tudja, szeretem a férjemet, de még jobban szeretem az Úr Jézus Krisztust. Tudom azt, hogy a részegeskedőknek a Krisztus ellenes életben halnak meg, nincsen örök életük. Ha így folytatja a férjem, akkor a kárhozatba hull. Legalább ezeket a napokat szeretném egy kicsit kedvessé tenni előtte, mert ami ott vár rá, azt maga sem tudja, hogy mi lesz számára. Megrövidíti magának az életét, szeretném ezeket a napokat szépíteni számára, hiszen ha így halad tovább, nem lesz más neki. A vendégek elszivárogtak, csendesen hazamentek, a férfi maradt ott csak a feleségével, és könnyes szemmel azt mondta neki, akkor már a feleség is zokogott, mondd csak, drágám, ennyire fontos neked a lelkem üdvössége. Ennyire fontos vagyok neked, és ennyire szeretsz. Amikor látta a felesége elszoruló arcát, és azt, hogy szavakhoz sem jut, neki is megindult a lelke, és bocsánatot kért tőle. Bocsánatot kért az Atyától, az Úr Jézus Krisztusban, és hogy az evangélium szavaival éljünk, aznap lett üdvössége ennek a háznak. Isten megáldott ennek az asszonynak, hosszú éveken át kitartó, az evangéliummal a lelkét is készen odaajándékozó lelkületét, hozzáállását, mondjuk így magunk között, a hiteles prédikációját, amelyik megáldatott az Úr előtt. A lelkünket közölni a másikkal, erre van szükség. A teológián az egyik oktató mindig azt mondta, hogy a hívő ember legyen olyan, mint a hidászmérnök. A hidászmérnök, amelyik hajlandó beállni az általa tervezett és felügyelt, kivitelezésében felügyelt híd alá. Nem úgy van vele, hogy elmegy az utolsó ünnepi autó is, amelyik a menettel együtt haladt át rajta, hanem kész házat is építeni a híd alá. Mert kész, mint ahogy sok példát láttunk az egyház történetben, meghalni akár mártírként is azért, amit megmutatott neki igazsága felül az Úr, és amire az üdvösségét ajándékozta. A mi esetünkben mit jelent, testvéreim, az evangéliummal a lelkünk odaajándékozása. Készítsünk számvetést, kik bízattak ránk, milyen közösségek. Személy szerint, mint ahogy Jézus is személy szerint, személyesen munkálkodott az emberek között. Olyan szenvedéllyel, odaszánással, önmagunk háttérbe szorításával tudunk szolgálni a gyülekezetben, de a világ számára is az evangéliummal, ahogy a nő mutatta, ami számára semmi sem drága. Mi van mi bennünk? Ha így tudtunk eddig cselekedni, Isten áldjon meg benne bennünket. De ha nem, akkor van lehetőség ezen változtatni. Hogy hogyan valósíthatjuk meg mindezt, ismét a kegyelem főpapja, az Úr Jézus Krisztus mutatja meg nekünk. Aki azt mondja, hogy sugározzuk azt az önmegtagadást és mások iránt érzett sziklaszilárd felelősségtudatot, határozottságot, lelki erőt, amit ő a Golgotán mutatott meg, amikor ezer sebből vérzett, de nem adta föl, mert tudta, hogy a megváltásnak végig meg kell történnie, végbe kell mennie. Olyan gondoskodóknak és ajándékozni akaróknak kell lennünk, mint amilyen Isten volt, aki, amikor megteremtette ezt a világot, és az ellene való fellázadása után újra és újra ismételten megkönnyörült rajta, megújította az ő jókedvét rajtuk. Adja az Úr, hogy ilyen katonáivá és harcosaivá lehessünk mindannyian az Úr Jézus Krisztusnak. Az újonnan szült jellemünk által ne a világ korszelleme szerint munkálkodjunk, ne engedve a csábításnak, a könnyű megoldásnak, hanem az evangéliumot a másokkal is megosztva készek legyünk önmagunkat is odaajándékozni. Így legyen. Szeretett testvéreim, fennállva helyünkről válaszoljunk Isten szavára. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei Úr Jézus Krisztus, mint Istennek tökéletes báránya, aki elvetted a világ bűneit, és aki ugyanakkor egy személyben pásztorunk is vagy, és megtanítottad, hogy milyen felelősséggel kell viseltetnünk azok iránt, akik ránk bízattak, ha már megismertük a te igédet és a te örömüzenetedet. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, tégy bennünket alkalmassá, megmutatva a mi gyengeségünket, hogy be tudjunk töltekezni a te erőddel és kegyelmeddel, hogy munkatársaiddá legyünk. Munkatársaiddá a családunkban, munkatársaiddá a gyülekezetünkben és a világban is. Mutasd meg ehhez az akarást, és mutasd meg a munkálást is, hogy mi módon tölthetjük be ezt a parancsot. Bocsáss meg, amikor nem volt ott ez a felelősségtudat a mi szívünkben, a mi szolgálatunkban, és hányaveti módon szinte rólad megfeledkezve végeztük azt, amit pedig te tettél a vállunkra. De mutasd meg azt a szolgálatot is, amelyet nem te adtál nekünk, hanem mi vállaltunk. Mutasd meg, hogy hol a helyünk, mert hogyha szerinted járunk, akkor az önmagában áldást jelent. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, áld meg ezt a gyülekezetet, hogy továbbra is meg tudjon téged mutatni, és hordozni tudjon világ előtt, és mint fény a sötétségben kiábrázolja a te szeretetedet, amelyet legtökéletesebben a Golgotán mutattál meg. Kérünk, építsd ezt a közösséget, hogy minél inkább formáltassék a te képedre és hasonlatosságodra, és minél inkább tudjon a te céljaid szolgálatában szolgálni. Kérünk, te áld meg azokat, akik gyászolnak, mert látod, hogy halottaink voltak az elmúlt időszakban. Te erősítsd meg őket szívükben, tudván, hogy aki benned halt meg, annak örök élete van, ígéretet szerint. Legyél velünk a mi advent ünneplésünkben is, hiszen tudjuk, hogy minden percben, pillanatban te vigyázod a mi lépéseinket, és ott vagy minden lélegzetvételünknél. Áld meg a kicsinyeket, nagyokat ebben a közösségben, mert hozzád tartozunk életre, halálra, kegyelmedért, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeztek. Minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a gyülekezetünkben a megszokott alkalmakat a már megismert rendben és időben megtartjuk az elkövetkezendő héten. Amit kiemelnék, az, hogy ma lesz házaspáros alkalom délután itt a gyülekezetben. Továbbá szomorú kötelességem hirdetni az, hogy a gyülekezetnek halottjai voltak. Elhunyt Faragó Terike néni, akit bizonyára sokan ismerhettünk, aki a honvédtéri gyülekezetben volt Paplaci bácsi szolgálati évei alatt hosszú ideig hivatalvezető. Az ő temetésére a ránk következő héten, pénteken, tehát december 14-én a református temetőben 11 órakor kerül sor. Valamint elhunyt Gracül Dénesné született Teleki Viola néni, akit sokan így ismerhettek, így ismerhettünk, aki Teleki Sándornak, egy gyülekezet első lelkipásztorának a leánya, aki hosszú éveken át szolgálta szintén az Úr Jézus Krisztust. Az ő temetésére szintén ezen a napon, tehát december 14-én, jövő hét pénteken, a református temetőben 13 órakor kerül sor. Isten végasztalása legyen az elhunyt testvéreink családján, és ő áldja meg elhunyt szeretteink emlékét. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Amen. Elnézést, a holnap nyugdíjas kör lesz, Judit néni hirdetését tolmácsolva. Az áldás vétel és a himnusz eléneklése előtt énekeljük el a 229-es számú dicséretünket mindegyik versével. 229-es számú dicséretünk így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
énekeljük a nemzeti imádságunkat, magyar himnuszt. Szeretett testvéreim, fogadjuk Isten áldását. Így szól az Úr, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Áldás békességet kívánok.